Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Magyarországi Szerzetes Előjárók Konferenciáinak irodája idén tavasszal 45 órás akkreditált zarándoktábor vezető képzést hirdet. A tanfolyam online képzésből és terepgyakorlatból áll. A mottója: boldog az az ember, akinek ereje benned gyökerezik, s akinek szíve zarándok útra készül. A tanfolyam jelentkezési határideje március 5-e. Olyan keresztény pedagógusokat, hitoktatókat, közösségvezetőket várnak, akik már jövő nyáron szívesen vezetnének egyhetes ifjúsági zarándoklatot a maguk által verbuvált 12 és 25 éves fiataloknak. Önkéntes beteglátogató képzést indít a Budapesti Katolikus Kórház Lelkészség. A hitüket gyakorló katolikusok jelentkezését várják, akik olyan életállapotban vannak, hogy nem okoz problémát számukra, hétről hétre egy délutánt odaadni szabad idejükből a betegek látogatására, és azonosulni tudnak egy olyan szolgálattal, amelyben alázattal, szeretettel, embertársként a másik ember mellé állhatnak ott, ahol tart, a legnagyobb tisztelettel elfogadva őt, szolgálatára lehetnek úgy, ahogy igényli, meghallgatva, vagy rossz érzés nélkül elfogadva azt is, ha elutasító vagy éppen nincs kedve találkozni, vagy akár szóba állni senkivel betegségében. Egyeztetés indult az óvodás és iskolás gyermekeket érintő két fontos kérdésről, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence azt írta, a kormány szerint az oktatás rendszerét folyamatosan korszerűsíteni kell, minden javítás legfőbb célja, hogy a gyermekek fejlődéséhez a legtöbb segítséget adja meg az óvoda és az iskola. Az államtitkár közleményében tudatta, hogy a tervezett módosítások előtt kikérik az érintettek véleményét, egyeztetéseket folytat hallgatnak, és több fontos kérdésben a kréta rendszeren keresztül megszólítják a tanárokat és a szülőket is, fűzte hozzá. Egy ország életét alapvetően meghatározzák az egyházak hit, nevelés és közösségteremtő oldalról is, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a dunaújvárosi Szent Panteleimon görögkatolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola új óvoda részlegének mai átadó ünnepségén. Soltész Miklós rámutatott, a magyarság történelmében sokszor bebizonyosodott, hogy mind a katolikus, mind a protestáns egyházakra számíthat és építhet. Elmondta, a görögkatolikusok országszerte 11 óvodát újítottak meg, és 6-ot újonnan építettek. Hozzátette, az egész katolikus egyház 92 településen több mint 120 óvodát újított meg vagy épített, ami csak nem 14 ezer férőhelyet jelent, amelyből 4 ezer újonnan létesített. Népszerűsítette az olvasást, a könyvtárhasználatot és a közösségi részvételt a könyvtári kihívás program. Ez látható például a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Két Pón és Tomaj Monostorán is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Vince Máté a helyi könyvtárban elmondta, a koronavírus járvány óta egyre erősebb a könyvtári rendszer, egyre többen iratkoznak be és kölcsönöznek könyveket. A könyvtár, mint analóg tér, mint az én időnek a tere, megerősödött és egyre fontosabb az emberek számára az olvasás, fűzte hozzá. Hozzátéve, hogy az olvasás fejleszti a kreativitást, az életminőséget és teljesebbé teszi az egyén, valamint a közösség életét is. Folytatódott a kormány, a bankszektor és a biztosítók képviselői közötti konzultáció a családtámogatások hitelbiztosítéki fedezetéről. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az egyeztetési forduló után tartott budapesti sajtótájékoztatón elmondta, a kormány minden élethelyzetben a magyar családok mellett áll, és elkötelezett abban, hogy idén jelentős előrelépések történjenek azokban a családtámogatási programokban, amelyek bankokon keresztül jutnak el az emberekhez. Végül a pénteki időjárásról. Hazánk nagy részén túlnyomóan napos időre számíthatunk majd, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúl térségében a felhőzet napközben is megmaradhat. Csapadék pénteken nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Csupán az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. A hőmérséklet csúcsértéke 3 és 7 fok között várható. Híreinket hallották.
Drumming my pain with his fingers, seeing my light with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Singing my life with his words,
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánra a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével február hónap programjai közül szemezgetünk.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Böbe. Természetesen egy pici visszatekintés nem árt, hiszen már itt vagyunk azért a februárban. Nyílt két kiállításunk, Fénybe zárt pillanatok, Litvány József fotográfus kiállítása az Ifjúsági Ház galériáján. Ugye mindig azért szoktam elmondani ezeket, mert hogy egész hónapban a ház nyitvatartási idejében látogatható. Ez így van ennél a kiállításnál is, tehát már megnyílt, de az Ifiben látható ez. Fotózás az idő múlásával nem csupán a fotós szenvedélyévé vált, mármint Litvány Józsefé, de az önkifejezés legjelentősebb eszközeként jelenik meg az életében. Egy igazán jól sikerült fotó szerinte olyasmit mutat, amivel mi magunk is azonosulni tudunk. Jót vagy rosszat, örömöt vagy bánatot, nyugalmat vagy kirobbanni vágyó érzelmeket. Értéket közvetít, és ezáltal valós érzéseket fejez ki. Akkor működik, ha megérinti az ember lelkét, és úgy hiszi, hogy egy fénykép tartalma ezer és ezer egymásénak ellentétes értelmet nyerhet. Egészen más jelent a nézőnek és az alkotónak, hisz minden ember különböző, és így teremti meg a fotográfiát. Eszenciáját, egy képre, akár csak egy adott pillanatra mindig más és más szemszögből tekinthetünk. A jelen kiállítás, amit most ajánlottam, az bemutatja a számára, mármint a művész számára legkedvesebb fényképeit és a természetben megélt legszebb pillanatainak a válogatását. Érdemes megnézni. Az Ifi Házban szinte reggeltől este 8-ig lehet ezt nézni, tehát ahogy mondtam is, egész hónapban szinte látogatható a kiállítás. Meg is mondom, február 28-áig belenéztem itt a jegyzetembe. És egy másik kiállítást is szeretnék, Gondos Gyulán és Szabó Éva kiállítását az Ady Endre Művelődési Ház galériájából hozni. Képzőművész, klasszikus és modern a cím, meg volt a kiállítás megnyitó, és most nézzük, hogy meddig látogatható. Február 28-ig, ez is hétköznapokon a ház nyitvatartási idejében. Még róla is mondok egy pár szót, az iskolai tanulmányait az akkor még falunak nevezett kis helységben Polgáron kezdte. Gyerekkori nagy álmát, a festést csak pár éve sikerült megvalósítania, tehát már nyugdíjasként, holott már általános iskolás kora óta szeretett volna ezzel foglalkozni. Képességei fejlesztésében ő nagyon sokat köszönhet általános iskolai rajztanárának. A továbbtanulás nem az általa tervezettek szerint alakult, mert Miskolcon gazdasági területen folytatta a tanulmányait, hát ez ebben a időszakban ilyen volt, pedig porcelánfestő vagy kirakatrendező szeretett volna lenni. A kor adta lehetőség szerint, majd milyen fogják érteni a kedves hallgatók, a Tiszai Vegyi Kombinátnál kezdett el dolgozni, és tiszaújvárosi lakosként dolgozott le 35 évet. Tehát a nyugdíjas évei adta a szabadidőnek köszönhetően sikerült a gyerekkori álmát megvalósítani, mely a művészi olajfestés technikájának megismerésében nyilvánult meg. Hát rohanó világunkban a festészet által szeretne másoknak örömöt, önmagának megnyugvást szerezni, és a festményei által tudja a lelkében lakozó örömteli érzelmeket kifejezni. A művei főleg a természetből kiragadott életképek, valamint az otthon nyugalmát árasztó csendéletek, melyek a mai modern kornak megfelelő stílusban készültek. A Road 35 Country Band Club is fellép majd február 21-én pénteken az Ifjúsági Házban, és jönnek azok, akiket te újfent csak nagyon szeretsz, Buk Tibor és barátai, Farsangi Gála koncert február 22-én szombaton, és tudod, hogy ki lesz a sztár vendég? Képzeld el, Oswald Marika.
De jó lesz, nagyon jó hangulatot tud kelteni és csinálni Buk Tibor. Nagyon tehetséges színművész, és nagyon jól énekel.
Főleg úgy, ahogy a gyerekeknek az Őrjárat báb század, színes mancsok és más tappancsok a Dörmögő Dömötör Színház előadása, mint ezt párhuzamba hoztam, hogy amíg Buk Tibor a felnőtteket szórakoztatja, addig az Őrjárat báb század február 22-én szombaton 4 órától a Gárdonyi Géza Művelődési Házban a gyerekeket és a családosokat, ez koncert bábokkal öt mentésben. Az előadás egyébként egy éves kortól látogatható. Jön Grillus Vilmos is, akin mi szinte felnőttünk, ugye? Hát te is emlékszel bőbe, hogy sok Grillus Vilmos szám is ment a televízióban, akkor még Maszkabál koncert is csináltak is, ha emlékszel, egy égből pottyant meséket, ha jól emlékszem, Levente Péterrel. Na hát, csak emlékszünk erre. Február 23-án jönnek az Ady Endre Művelődési Házba, úgyhogy szerintem ez is érdekes lehet. Meg a Duma Színház, ami Badár Sándor önálló estje, címe az első 60 évem, február 25-én. Erről azért nem is fejtem ki gyakorlatilag, mert Badár annyiszor jött már hozzánk, meg annyiszor stand-upolt, hogy ami ebben az előadásban benne van, azt szerintem tényleg keretezi, majd összefogja az ő első 60 évét, ahogy mondja. Amit viszont kifejtek, mert egy pár éve volt nálunk, nekem nagyon tetszett, és te is hallottál róla, vagy talán láttad is, most február 28-án pénteken este 7-kor jön a Váló Társas a Művészetek Háza nagy termébe. Ne gondoljon senki rosszra, tehát nem a válásra buzdít, hanem pont egy párkapcsolati szakértő segítségével színészek játszanak el különböző komikus és nem annyira komikus jeleneteket, hogy gazdagítsák a párkapcsolatban élőket, úgyhogy szerintem érdemes olyanoknak is elmenni, akik régen fogadtak örök hűséget egymásnak, mert lehet, hogy ők is tanulnak még és más, nem csak a friss kapcsolatban lévők, vagy friss házasok egymásra, és mindjárt el is mondom ennek az ajánlóját, mert hogy ez egy könnyed párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Most két országosan ismert ember, Partinóra és Ötvös András jön, akik játszanak, bár a produkció és a szereplők változtatásának jogát fenntartják. Viszont van két játékmesterük, nem változtak, ez a Gönczi Dorka, ő a mediátor, és Varga Zsolt, mint kommunikációs szakért. És akkor mindjárt összeteszik majd a hallgatók is a képet, mindjárt megértik, hogy miről beszélek is. A ring egyik sarkában lesz Partinóra, idézőjelben a ring, a másikban Ötvös András, ők színművészek. A játékvezető Gönczi Dorka és Varga Zsolt. Humor és rögtönzések segítségével ismerhetünk rá párkapcsolati problémáinkra. Félreértések, konfliktusok, ki mondott és ki nem mondott ellentétek zavarják majd a harmóniát, mert hogy egy párkapcsolatban tudjuk, hogy bármi megtörténhet az igentől a szinte a kicsinállakig, mikor nem érdemes tovább indulni. Szórakoztató, és szerintem ez nagyon fontos, hogy nem csak szórakoztató, hanem hogy elgondolkodtató előadást láthatunk a párkapcsolatokban előforduló helyzetekről, és azok megoldásairól, tehát nem csak a helyzetekről, és akkor ott a levegőbe hagyják ezt, hanem a megoldásokról is, amivel egyébként majd mi is élhetünk később. Partinóra és Ötvös András színészpáros improvizált, irányított jelenetekben szórakoztatóan mutatja be a színpadon Gönczi Dorka, válás és párkapcsolati mediátor, és Varga Zsolt, párkapcsolati kommunikációs szakember tapasztalatait. Bár komoly témáról van szó, de nem érezzük úgy, hogy ne lehetne humorral átszőve beszélni erről oldott módon, komikus elemmel kiegészített interaktivitással. Pontosan azért, hogy a nézők számára újra egyértelmű legyen, hogy két pont között a legrövidebb út továbbra is a mosoly és a közös nevetés. Nekem ez annyira tetszik, és tényleg a múltkoriban is ezt lehetett látni, hogy a megoldást keresték. Tehát nem azt, hogy hogyan lehet konfliktusba kerülni a másikkal, vagy úgy is maradni, hanem hogy ezt hogy lehet feloldani. Megnyugtató és egyben humorral gazdagon fűszerezett műsorukat jó szívvel ajánlják gyakorlatilag mindenkinek. annak, aki volt már magánéleti gödörben, de annak is, aki éppen előrelátó módon szeretné elkerülni. Ezt is ehhez kipróbálna egy-két kommunikációs eszközt a saját hétköznapjaiban is. Úgyhogy ezt az eszköztárat lehet gazdagítani, ezt a kommunikációs eszköztárat, és hát gyakorlatilag végére is értünk a februárnak szinte, mert ugyanezen a pénteken, amin a Vállótársas a Művészetek Házában lesz, tehát február 28-án, azon a Rock and Roll Forever Band Club fog majd táncra perdíteni mindenkit az ifjúsági házban, hiszen ez egy ilyen klub, tudjuk, egy ilyen tematikus, zenélős, táncolós klub.
De jó, hogy nem hagytok ki a rock'n'rollt sem a végéről. Lehet-e kíváncsiskodnom már a jövő hónapot illetőleg? Tudsz-e előjáróban egy-két programot ajánlani figyelmünkbe? Már ami a márciust illeti.
Márciusban is nagyon sok programunk lesz. És most nem akarok lelőni semmi olyat, ami esetleg még legyen meglepetés. Mindenképpen a közösségi média felületekre bátorítanék mindenkit, hogy erre nézzen rá, vagy a weboldalainkra. De nagyon sok jó programunk lesz. Remélem, hogy a Kalamazú, ha már most egy programról kérdeztél, valóban megtartásra kerülhet. Kern András egészségi állapota ezt engedni fogja. Mert ugye tudod, márciusra került át, de bólogatsz is, hiszen te is láttad ezt a decemberi előadásunk. Természetesen, ha ebből kedvet csináltunk ebből a programajánlóból valamelyik programunkra, akkor menjenek utána a közösségi média felületeken weboldalon, és szerezzék be a jegyüket, és hát jó szórakozást kívánok előre is.
Elszállt egy hang, csendes lett a tér, álomkép csupán, de máig elkísér.
A felhők elvonultak, a nap maradt nekem.
Virág nyílhat újra magyar földeken.
Kerítés mögött szobrok büszke rendben állnak. Apáink és nagyapáink nagy csodára vártak.
Regék ősi mondák sebek szíveken.
Virág nyílhat újra magyar földeken.
Tél után tavasz jön, ott állsz egy régi téren. Tecs egy barna lány, kezed a kezében.
Tanultál a múltból, a jövőnk küzdelem.
Virág nyílhat újra magyar földeken.
Ha eljön a hajnal, ha elmúlik az éj, pipacs mezőt ringat karjain a szél.
Lett a tér álomkép csupán, de máig elkísér. A felhők elvonultak, a nap maradt nekem.
Virág nyílhat újra magyar földeken.
Mai riportunk fő témája: azok a bizonyos műhaklubok lesznek, amelyek egyfajta hagyományteremtő céllal jöttek létre, mondhatom így, hiszen 2022 évvége óta bizonyos rendszerességgel megrendezésre kerülnek ezek a klubok. Na de milyen ötlet folytán is jöttek létre ezek a klubok?
Sokat beszéltünk már a műhaklubokról eddig is. Ha az előző koncepciót nézzük, 2022 végén az volt a gondolatunk, hogy úgy jöjjenek létre akusztikus koncertek, hogy gyakorlatilag rajongó közelbe hozzuk a zenekart és a vendégeket. hiszen ez egy beszélgetéssel van egybekötve, mindig a beszélgetés az egésznek a felütése, és úgy jön ez a csendes ülős akusztikus koncert. Az első vendégünk felejthetetlen, hiszen a Blaha Louisiana volt egy fiatal, mai napig a könnyűzenei szcénában elismert és jól mozgó zenekar, és hát egy zseniális koncertet hoztak ide. Én azt megmerem kockáztatni, hogy alapvetően nem is csendes ülős koncert volt, természetesen akusztikusat játszottak, de ott volt minden, a tánc is szinte. Mondjuk azt is el kell mondani, hogy a kávéz ugye nem nagy, és tudjuk, hogy limitálva vannak a férőhelyek, de még a Csilláron is lógtak. És ezt szinte minden műhaklóba ezután úgy követte, hogy mindig telt ház volt, hiszen országosan ismert és elismert előadókat hívtuk, a teljesség igényére Gerendás Péter, Ripoff Raskolnikov, aki szinte nem csak osztrák, nemzetiségben szinte már magyar is, második hazájának tekinti az országunkat, de ott volt Dorogi Péter, a Kistehén tánczenekar, majd az Intim Torna illegál frontembere, aki szabadúszóként a saját produkcióját is hozta. De itt volt az alternatív könnyűzenei szcéna egyik zseniális ikonja is, Beg Zoli, 30Y énekese és frontembere, meg annyi projektnek a gazdája. Itt volt Zóra, akivel megtöltöttük a nagy termet, ugye a Kalifornia és Budapest között ingázó magyar-amerikai énekesnő. Szóval annyian voltak, még egyszer mondom, a teljesség igénye nélkül, és engem nem akarok ki, hogy itt volt a Felefán, de még mondhatnám, hogy kicsodák voltak itt. Mindegyik műhaklub jól sikerült, és mindegyik műhaklub teltházas volt. És most gondoltunk egy nagyot 2024-ben, hogy 25-ben hogy nézzenek ki ezek a műhaklubok, és arra jutottunk, hogy ezek voltak a befutott kategóriák, és most jöjjenek a felfutóban lévő, nem a futottak még, hanem a felfutóban lévő kategória, azok a fiatal zenészek, akik egyébként Budapesten már megtöltenek 80 fős, 100 fős klubokat, de még nem annyira ismert a nevük, mint az eddigieknek. Úgyhogy ezt a koncepciót kezdtük el, hát megmondom őszintén, azért ez a jegyfogyáson is látszik, most itt majd mindenkit fogok bátorítani, hogy azért nézzen utána a műhaklubnak, a jegyfogyáson is látszik, hogy nem úgy megy, és ezzel nem árulok el titkot, mint mondjuk, amikor meghívtunk egy Beg Zolit, vagy meghívtunk egy Felefántot, vagy Ripoffot, de próbálkozunk, és reméljük, hogy ez a koncepció is nagyon sikeres lesz, hiszen egyébként ők már voltak itt, a első vendégünk a Lufia, méghozzá a Carson Coma előzenekaraként a Csengei Kertben, és több száz követőt szereztek itt. Tehát ez is érdekes.
Hogyan épülnek fel ezek a műhaklubok? Hogyan kell elképzelnünk? Te beszélgetsz az elején a meghívott művészekkel, és utána pedig zenélnek, és a végén pedig mindenki együtt énekel, és egyfajta öröménekléssel ér véget az esemény.
Majdnem jól mondtad az egész menetrendet, sőt, hát a menetrend így van, felütés, beszélgetés. Itt az a lényeg, hogy a privát életük is előtérbe kerüljön. Ki honnan jött, miért lett zenész, milyen zenéket kedvel, mik hatottak rá. Ha a zenekarról van szó, akkor is, hogyha egy előadó művész jön el, akkor is. A kérdések nem mindig ugyanazok, csak mondom, hogy az irányítottsága az mindig nagyon fontos. Tehát a felütés az ez, a beszélgetés. Van, amikor van egy 5 perc szünet, ha kell átállni, gitárt behangolni, bármit. Van, amikor nincs. Volt már olyan, aki odaült a zongorához, vagy épp odaült a gitárjához, és egyből elkezdte a koncertet. Ezt mindig a helyzet szüli az adott alkalmon, és én szoktam engedni a közönségnek is, és néha bátrak is, hogy kérdezzenek. Ez ugye a legvégén van, és utána természetesen jön egy koncert, ott nincs megtiltva az éneklés, tehát amit mondasz, dobolni szoktak lábukkal, kezükkel énekelni, hiszen hát hozzák azokat, hozták eddig a országosan ismert előadók azokat a dalokat, ami folyik a rádióból, nem csak a Szent István, hanem a többi rádióból is, akár közszolgálati, akár kereskedelmi rádióból beszélnek, tehát mindenki ismeri ezeket a számokat, vagy egyszer-kétszer hallotta, aki meg ott ül, az valószínűleg azért jött el, mert rajongója ennek a zenekarnak, úgyhogy igen, szokott velük éneklés is lenni, és a végén egyébként mostanában nem tudatosan, tehát nem volt ez kitalálva, de mostanában mindig van ilyen zenész simogató, én csak így hívom, mert hogy ott marad a zenész, és akkor lehet tőle autogramot kérni, lehet vele beszélgetni, közös fényképet, vagy akár selfie-t csinálni, és az elmúlt pár alkalmon nagyon jól sikerült. Hát például, és pont ezért térnék vissza a nagytermi Zórára, ő külön feljött a kávézóba, ez nekem nagyon tetszett ez a kis fonákság, hogy megvolt a koncert, és akkor nem levonult, és akkor a backstage-ben vár zárta XY-t, hanem ugye amivel a Műhaklub, annak az eredeti helyszíne mindig a kávézó, de itt meg tudtuk tölteni, hogy természetesen ez egy különleges, exkluzív alkalom volt, ő felment, és oda csábította az embereket, hogy aki szeretne vele találkozni, az a kávézóban megteheti. Tehát ott még utána egy ilyen félórás beszélgetés kialakult, mintha a kávézóban lett volna az egész koncert. De hát Zolit nem is mondom, Beck Zolit, hiszen ő akkor is beszélget, hogyha nem kell, tehát ő annyira közvetlenül, hogy szinte a pultból, de ezt most komolyan mondom, támasztotta a pultot, beszélgetett ott a már ismerős miskolci barátaival, és konkrétan onnan ült fel szinte a színpadra. És ez azért nagyon jó, én azért gondolom, hogy az ember meglátja a zenészben, a művészben is a másik nagybetűs embert. Hogy ő ugyanolyan ember, mint én, vagy mint te, vagy mint aki most a rádiót hallgatja. Ez azért egy arénás nagy koncertnél nem mindig derül ki, mondjuk 4-5 vagy 40 ezer ember előtt, nem?
Ez így van, de talán ez is a célja ezeknek a műhakluboknak, amely célt hál' Istennek eddig sikerült elérni. Na és a 2025-ös tervek, célok mik? Mi az, amit már elmondhatunk előjáróban az idei műhaklubokkal kapcsolatosan?
Hát azt például elmondhatjuk, először is én bátorítom minket, hogy a közösségi média felületeinket azért kövesse, mert mindig készülnek kis videók a műhaklubokhoz, ahol én elmondom, hogy ki a vendég, van olyan, hogy a vendég küld saját magáról videót, de egyébként a Lufia az már itt járt nálunk, és jól sikerült. Áprilisban tavasszal lesz egy helyi erőnk, tehát egy helyi merítés, akit úgyis mindenki ismer, de nem árulhatom még el, majd arra fogunk csinálni egy kis blokkot bővével, és tavasszal pedig itt lesz Beck Zoli lánya, aki elkezdett zenélni, tehát a 30 XY frontemberének, alternatív könnyűzenei széna egyik koronázatlan királyának a lánya, aki újfent apuka nyomdokaiba lép, ő is elkezdett zenélni, Bobek a művész neve, baromi jó kis zenét csinálnak egyébként, ha mondhatom ezt a szlenget itt a Szent István Rádió hullámhosszán, de hát ez egy könnyűzenei műsor, könnyűzenei beszélgetés, tényleg nagyon jó zenét csinálnak, ők jönnek majd ősszel.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának, és riportunk végén megfogalmazhatjuk, hogy te is, mint aki a műhaklubok házigazdája vagy, szeretettel várjátok a kedves érdeklődőket ezekre a klubokra.
Abszolút, és úgy gondolom, hogy ezek megfizethető rendezvények, nem hazabeszélek, tehát nem azért mondom ezt, mert az MKK-ban dolgozom, a Kulturális Központban, tényleg próbáltuk úgy belőni akár a jegyárakat is egy ilyen műhaklubra, hogy az fogyasztható legyen mindenkinek, és amit még kiemelnék, hogy gyakorlatilag azért két dolgot kap a vendég, egy beszélgetést és egy koncertet. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, mindenkinek további jó rádiózást, tartsanak Böbével is, a Szent István Rádióval mindenképp, és természetesen, ha ebből kedvet csináltunk valamelyik programunkra, akkor menjenek utána a közösségi média felületeken weboldalon, és szerezzék be a jegyüket, és hát jó szórakozást kívánok előre is.
Sötét lesz megint, és sötét lesz megint.
Megint egy izgalmas vállalkozásra készül a Harlekin Bábszínház. Kazuo Ishiguro Nobel-díjas író műve a Ne engedj el. Valaki olvasta, de ebből egy film adaptáció is készült. Én megmondom őszintén, a film történetét ismertem, és most én első gondolatra azt tudom mondani, hogy hát nem egy szokványos és egy nagyon nehéz történet. Nem az én tisztem elmondani, hogy miről van szó, akivel beszélgetek, Fodor Orsi, az előadás rendezője és Szűcs Réka, aki bár a Harlekin Bábszínház igazgatója, de most mondhatom, hogy hosszú idő után, de most bábszínészként fogsz funkcionálni az előadás kapcsán. Tényleg már nagyon rég láttalak előadásban, majd erről is beszélünk. Orsi, egyáltalán egy pár mondatban rólad, nem tudom, hogy rendeztél-e már Egerben, vagy ez az első debütálás lesz itt a Harlekin Bábszínházban. Egy pár szót magadról, hogy honnan érkeztél, hogy megismerjenek hallgatók is, hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a történettel?
Igen, nekem ez az első alkalom, hogy itt alkotok. Nézőként jöttem már ide korábban, szerintem 10 éve a Harlekin Fesztiválon voltam már itt, még egyetemistaként. Egyébként a Színház és Filmművészeti Egyetemre jelentkeztem annó bábrendezőszakra. Végül a diplomámat egy lengyel egyetemen szereztem meg, szintén egy bábrendezőszakon. Úgyhogy igazából diploma szerint ez a foglalkozásom, de mellett rendezés mellett dramaturgiával, előadó művészettel foglalkozom, úgyhogy nem azt mondanám, hogy ez az egyetlen, de úgy talán mondjuk ez a fő profilom, ez a rendezés, és igazából megkeresett engem a színház azzal, hogy egy 16 év felettieknek szóló anyaggal készüljek. Úgyhogy abban a szempontból is izgalmas volt, hogy a bábos műfajon belül nekem most újdonság volt, hogy dolgozhatok most felnőtt, vagy kamasz és felnőtt korosztálya. Alapvetően azokban, amiket csinálok, szoktam felnőtteknek is rendezni, de hogy kifejezetten ezen a műfajon belül ez egy új tapasztalás nekem is. Kazu Ishiguruval pedig azt hiszem, hát nem vele, hanem az egyik művével 2019-ben találkoztam, és pont ezzel a Ne engedj ellel, aztán utána olvastam tőle mást is.
Ahogy említettem az elején, nem egy szokványos történet, és tényleg egy nehéz, azt nem tudom, hogy a szomorú szót használjam, ez majd kiderül a történetből, de ugye tényleg, ahogy filmben megírva, és mint ahogy egy írott szöveg, mindig elcsodálkozom, hogy miket vesz elő a bábszínház, mert ugye most ezt megint el kell majd képzelni bábokkal, és még eddig akármi volt, ami nekem olyan szokatlannak tűnt, mindent olyan jól megoldottatok, tehát gondolom, hogy itt is mást fogtok használni. Nem tudom, hogy a film az mennyire szolgál alapul, vagy azért a bábszínházban teljesen másképp kell gondolkodni.
Én igazából a regényt vettem alapul. Én is láttam egyébként a filmet, de előbb olvastam a regényt. Érdekes, mert vannak azok egészen híres történetek, most például a Szállok a kukfészkére jut eszembe, amit van, hogy többen ismerik a filmverziót, mint a könyvet, holott nagyon ajánlom ilyenkor elolvasni a könyvet is. Szerintem szép a film, egy elég melodramatikus feldolgozás, és akkor itt a kérdésedre is válaszol, hogy mennyire ez szomorú. Szerintem nem azt a fajta melankolikusságot fogja meg a mi alkotásunk, mint a film, de mivel a történetben azért elég rendesen van, ez nem fogja nélkülözni se a szomorúságot, meg azt, hogy ez egy nehéz történet. Tehát egy olyan szerelmi háromszögről szól, ami amellett, hogy három ember története mellette még az ő háttér történetük is nehezíti a történetet. Tehát egy olyan ember csoportról fog szólni, akiknek különösen nehéz az életük a saját viszonyaikon túl is. És ebben nagyon jó Kazu Ishiguru, hogy mindig, ha elővesz egy történetet, akkor nagyon belemegy az ilyen mögöttes tartalmakba. Úgyhogy szerintem számomra ezért pontosabb egy kicsit a regény, mint a film, de el tudom képzelni, hogy nagyon sok embernek megragadó a film is, elég szomorú egyébként, de ajánlom.
Igen, mert nyilván egy szomorú történetnek is nagyon sok tanulsága van. Hát Réka, ahogy említettem, ugye te itt hosszú idő után mondhatom ezt, vagy legalábbis 1-2 éve nem voltál színpadon, ugye?
Színpadon vagyok, mert ugye a régi darabjainkat, azt vagyis darabjaimat vittük tovább, tehát azokban még játszom, viszont próbaidőszakban valóban 2 éve, tehát amikor igazgató lettem 2023. februárjában, előtte az utolsó próbaidőszakom talán 22. december, november környékén volt, tehát igen, egy nagy kihagyás volt. Már hiányzott is ez a munkaforma, másrészt meg fontosnak is tartom, hogy ezt a részét is karban tartsam. Nem csak magamnak, hanem a színház szempontjából is.
Ugye olyan sokat utalunk a történetre, most ugye itt az Orsi elmondta a szerelmi háromszöget, és azt, hogy ami mögötte van, tehát mondjuk majd erre is kíváncsi vagyok, hogy itt ez a történet, tehát szerintetek mire fókuszál, vagy tényleg mondjuk mivel 16 éves kortól szól, tehát hogy mi az, amit átadjon mondjuk egy nagyobb kamasznak, vagy egy felnőttnek, de neked ezzel a történettel, és tényleg még eddig mindig csak így a felszínt kapargattuk, tehát még nem árultuk el a történetet, és nem is tudom, hogy mennyit áruljunk el amúgy a hallgatóknak. Neked mi az első személyes találkozásod a Ne engedj ellel?
Nekem is elsőnek azt hiszem, ha jól emlékszem, a film volt az első találkozásom, tehát a filmélmény. Utána én a könyvet is elolvastam. Tehát amikor már Orsi hozta ezt az ötletet, hogy ezt csinálná meg, vagy ezt ajánlaná így a színházunknak, akkor én már így képben voltam a sztorival, és nagyon örültem neki, mert most inkább én igazgatói nexusból beszélek erről, de hogy nagyon örültem ennek az ötletnek, mert az hiszem tényleg egy hiánypótló alkotás a repertoárunk szempontjából, de így azt hiszem Eger szempontjából is, mert igazán érdekes módon nyúl ehhez a témához, már pedig ami nem más, mint az életigenlés és az életszeretet. Tehát, hogy, és a műfaji szempontból számomra elég egy kevert műfaj, tehát, hogy van benne minden, ami szemszájnak ingere, ha lehet így fogalmazni, tehát van benne ez a romantika, dráma, de egy kicsit thriller elem is, tehát aki szereti ezeket a dolgokat, akár a titok dramaturgiával átsző történeteket, tehát a kicsit ilyen rejtélyesebb, folyamatosan kiderülő dolgokat, azoknak tényleg nagy szeretettel ajánlom, de mégsem ez van központba hozva a történetben, hanem a három fiatal is, ahogy az élethez hozzáállnak, és ahogy így próbálnak evickélni ebben a történetben, és minden, ami nehézséget okoz, meg ami megnehezíti az életüket, az később már csak a kapaszkodójuk lesz. Tehát, hogy ez a drámaisága, meg azt hiszem, így domborodik ki. Tehát egy összetett műről van szó, és nagyon szép árnyalt háttér történetei vannak és gondolatai, amit Kazui Shigeru szerintem belerakott a regénybe, és szerintem a mi darabunkból is ez kiámozható. Szóval én nagyon örültem, hogy ez az anyag a mi műsorunkon lesz majd felfedezhető, vagy megtalálható.
Sok mindent elmondtunk a történetről, de az, ami úgy tényleg a fő szál, tehát akkor ezt most melyikőtöktől kérdezzem meg? Tehát, hogy ugye most a szerelmi háromszög az, ami lehetne egy alapszituáció, csak ugye a maga bonyolultsága, mert ugye egy szerelmi háromszög az eleve bonyolult, és ele van drámai elemekkel, ugye nem ez a fő drámája a történetnek.
Hát egyébként gondolkodtam is, hogy magának a regénynek mi lehetett a műfaja, mert picit benne van szerintem egy science fiction ebben a történetben, de nem a hagyományos módon, tehát hogy nem egy tudományos, fantasztikus valami, hanem egy olyan Angliában játszódik, ahol egy ilyen bentlakásos kollégiumban nevelkednek diákok, akik közül három van most kiemelve nálunk, és...
Csakünk hárma lesznek a szereplők? Tehát tulajdonképpen vagy...
Van még egy szereplő, van még egy szereplő, és igazából úgy is mondanám, hogy több karakterben meg fog jelenni Nánási Ági, és értsük ez alatt tanár, felügyelő, orvos, tehát nagyon sokféle pozícióban, viszont a szerelmi háromszög szereplőjüket fixen végigkövetjük a történetben, és tényleg ez a titok dramaturgia, amit a Réka mondott, ez elég erősen jelen van, mert annyit tudunk ezekről a fiatalokról, hogy úgy vannak ők nevelve, hogy nem olyan hosszú ideig élnek, mint mi átlag emberek. Tehát, hogy valószínűleg hamarabb véget fog érni az életük, mert meg kell kezdenik majd az adományozást egy ponton, bármit is jelentsen ez. Ez az, amit majd, ha eljönnek az előadásra a kedves nézők, akkor ez így kiderül. Úgyhogy egy picit szerintem, mondom, az orvostudomány felől érdeklődőknek is tudom ajánlani, meg azoknak is, akik a tényleg az érzelmi részére fókuszálnának. Tehát akik tényleg a szerelmi háromszög miatt jönnének, mert nagyon izgalmasan csinálja ezt Kazui Shigeru, hogy ezt teszi fókuszba, és akkor mögötte ott van ez a egyébként elég erős társadalmi téma, ami azzal is foglalkozik, mivel egyik oldalt van az életigenlés, másik oldalról pedig az, hogy mire képes az átlagember azért, hogy a gyógyulásért lépéseket tegyen, és esetleg más embercsoportokat, meg hogy nem hátráltad, hanem akár hátrányba hoz ezzel. Szóval itt van egy elég erős társadalmi probléma is, ami megjelenik. Kicsit olyan, mintha mondjuk a közeljövőnkről is szólna. Csak egy kicsit fiktív módon. És azért jó, vagy én azért szeretem az ilyen történeteket, mert azért felismeri a néző, hogy ez fikció, tehát van annyira elemelt, hogy felismerje, de azért rá tud ismerni szerintem a saját életére is, meg arra is, hogy mit meg nem tesz az ember azért, hogy a saját életét meghosszabbítsa. És ehhez most rá kell nézni három fiatal történetére. Úgyhogy igazából ilyen szempontból tud terhelt is lenni a történet, de közben meg szerintem felszabadító is tud lenni, hogy ilyen elemelt módon is lehet ilyenekről beszélni.
előadás a könyvön és a filmen túl sem nagy színházban, sem bábszínházban nem volt még látható. Ez egy ős bemutató lesz itt most a Harlekinben?
Harlekinben biztos.
Országon belül biztos, hogy nem volt még, vagy hát a kutatásaink alapján én nem találkoztam vele. Az, hogy külföldön elővették, azt nem tudom. Általában Kazuo Ishigurót színpadon elővették, erről nekem nem annyira van tudomásom, inkább filmen. Volt egy Napok romjai című könyve, azt megcsinálták filmen. Én dolgoztam már egy Kazuo Ishiguro regényel, a Klara és a nappal, az a legújabb regénye, és arról is úgy tudom, hogy most kezdtek el forgatni egy filmet, a Taika Waititi, azt hiszem, aki a Wednesdayt játssza, az Ortega, ő lenne benne a főszereplő, nem tudom, hogy az hogy áll. De ugye ne engedj ebből színpadi adaptációt csináltak volna, erről nem tudok.
Igen, hogyha a történetet el tudnám képzelni színpadon, na most én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt báb technikailag hogy oldjátok meg, és nem csak Orsira vagyok kíváncsi, hanem rád is, hogy te majd mit mond a Szereréka, most nem igazgatóként, hanem hogy akkor a harmadik titulusod jöjjön elő, amikor te is rendezel, mert ugye most te, aki sokat rendezel, most téged fognak rendezni. Szóval, hogy itt bábbal ezt hogy lehet nagyon jól kihozni mindent ebből a történetből?
Szerintem az én esetemben az egy izgalmas adalék, hogy ugye prózai és bábos színházi formákban is dolgozom, és ez mindkettőt tartalmazza. Nekem nagyon sokat segített még, amikor a Színművészeti Egyetemre jártam, hogy a egyik osztályfőnökünkkel, a Hoffer Károllyal nagyon sokat dolgoztunk, ez kicsit ilyen bábszakmai információk lesznek, a függetlenítéssel, hogy amikor hogy tud úgy dolgozni a színész, hogy a báb az nem feltétlenül egy alárendelt szereplő hozzá képes, hanem akár belső párbeszédek, belső monológok megmutatására is képes, tehát viszonyba tud kerülni a saját bábjával, és én bármikor ezt lehet használni színpadon, ezt én szeretem használni, tehát ebben az esetben a bábok ebben a darabban több jelentésűek is, tehát valami fajta gyermekkori ént is jelentenek, de van olyan pont, amikor arra is például hivatottak, hogy megmutassanak olyan dolgot, amit egy élő színházi színésszel nehéz megmutatni. Például az, hogyha mondjuk akár van egy betegség, vagy egy haláleset, vagy valami, azt teljesen máshogy mutatjuk meg egy bábon keresztül, mint egy élő színésszel, vagy azt is, hogy milyen belső konfliktus lehet akár egy szereplőben, meg hogyha például pont ebben a darabban, ahol az emlékezéssel elég erősen dolgozunk, hogy egy konkrét szereplő emlékeit nézzük, akkor mint egyfajta ilyen panoptikum vagy emlékeknek a megjelítésére is alkalmasak a bábok. Szóval sokféle módon lehet őket használni, és szerintem attól, hogy nem is gyerekeknek csináljuk, tehát nem muszáj egy kódrendszeren belül mozogni, hanem picit lehet tágítani, azzal azt is feltételezzük, hogy a nézőinknek a nézői attitűdjét is próbára tesszük ezzel igazából, hogy mennyire tudják ezt a fajta módszert követni.
Ehhez csak így rácsatlakozva, hogy amikor már tudtuk, hogy ez az anyag fog ugye a műsorunkra kerülni, akkor én nekem is ilyesmi vágyak voltak, vagy gondolatok, és gyorsan egyet is értettünk ebben Orsival, hogy ez a függetlenítés, illetve ezzel a kever technikával dolgozni. Egyértelmű volt, hiszen több szinten is folyik a kommunikáció, illetve a történetmesélés is, és ebben nagyon sokat segített. Tényleg a báb műfajban az a fantasztikus, hogy sokkal több eszközünk van bizonyos dolgokra, mint egy átlag prózai színházban. Tehát például egy ilyen eseményt, hogy valaki visszaemlékszik, és mondjuk egy képet vissza akarunk idézni, vagy például az én esetemben is, hogy most nem is rendezői szempontból szeretnék válaszolni elsősorban erre a kérdésre, hanem színészi szempontból, hogy nekem nagyon izgalmas például a karakterem, ugyanis én mit játszom, akinek az ő szemszögéből mesélődik el az egész történet, tehát ő emlékszik vissza, és a visszaemlékező, aki elmondja a történetet, az élő szereplő, és nagyon sokszor csatolunk ugye a régi emlékekre, és ez a váltásban, meg technikában nagyon megsegíti a színészt, hogy azért el tudom emelni például a gyerekkort, hogy nem egy infantilis játék keveredik ki belőle, hanem a báb egy olyan szép elemeltséget hoz bele, ami annyira jól olvasható, és annyira jól kódolható, és ízléses, teszi, hogy ez számunkra játszóknak is egy igazán jó élmény és lehetőség, és mind a mellett nem csak arra használjuk természetesen a bábot, hiszen ahogy mondta Orsi, ugye több kódotra is jól működnek a mi kommunikációnkban, hogy most a gyerekkort megidézzük, hanem tényleg olyan konfliktusok is vannak, vagy olyan mondatok, amiket nem merünk kimondani, arra például a báb fölött átnézünk egymásra, vagy belső gondolatok, amihez tényleg szükségeltetik a mimika, vagy az szem, ugye a lélektükre, tehát hogy ezeket tudjuk használni, és olyan sok síkon tudjuk futtatni a történetet, anélkül, hogy túl komplex lenne így a nézőnek, vagy követhetetlen, pont ettől lesz követhető szerintem ez amúgy viszonylag bonyolult történeti váz. Szóval így színészként nekem ez a báb használat hatalmas nagy segítség, csak akkor így összefoglaljam, hogy mit is szerettem volna mondani, és nem csak segítség, hanem nagyon nagy lehetőség is az önkifejezésre. Az meg szerintem még jó helyzet, hogy aki esetleg nem szokott bábszínházba járni, és számára mondjuk ez a technika idegen, azoknak is tényleg tudjuk ajánlani, mert tényleg úgy használjuk a bábot, hogy nem csak arra fókuszálunk, hanem az emberre is, hiszen hogy mondjuk, hogy az életigenlés, meg az életszeretet, meg az életbe való kapaszkodás, hogy azért ott az ember, nem hagyjuk ki az embert, és hogy pontosan ezért egy idő után dominánssá válnak az élő szereplők, és hogy ez is szép benne, hogy mikor fejtődik le a báb, és mikor térünk vissza ez a megszerkesztett struktúrához. Szóval ez a játékív szerintem a legjobb ötlet, hogy bábszínházban születik meg elsőnek.
Nagyon átéléssel beszélsz róla, mert hogy az nagyon jó, hogy ahogy így mondjátok, hogy az Orsi ötlete az neked egyből hasonló ötletek voltak, de hogy nyilván Orsi a rendező, pont, tehát az ő neve van ott, de ugye benned van, és egyáltalán nem az igazgatóságod, attól tudom én, hogy te szerényebb tudsz lenni, de hogy azért tehát ilyenkor te kibírod azt, hogy ne szólj, tehát hogy ilyenkor teljesen úgymond alárendeled magad az ő instrukcióinak, vagy azért vannak itt ilyen közös megbeszélések, hogy nekem itt lenne ilyen ötletem, mert nem tudom, ugye rendezője válogatja, hogy ki az, aki elfogadja, ki az, aki nem. Ilyenkor kibújik-e belőled egy picit a rendezői éned?
Természetesen, amikor színész az ember, akkor nem úgy látja egybe a darabot, mint mondjuk egy külső szem. Tehát én ezt abszolút megfogadtam, és meg is ígértem magamnak, hogy ebben a darabban kevésbé fogom az igazgatói titulusomat használni, és hogy ilyen formában nyúljak, vagy mit mondjuk egy másik darabhoz. Azért ott benne vagyok egy, például a másik darabról van szó, művészeti tanácsban szoktunk beszélni jobban az alkotókkal. Itt most teljesen át is ruháztam ezeket a feladatokat Szabó Attilára, illetve Zádori Szilárdra. Tehát én nem ebben a formátumban. Természetesen hát látszik Orsin, tehát ő egy, azért egy közös gondolkodó, megvan neki a, nagyon szeretem, ahogy dolgozik, mert megvannak a céljai, tudja, hogy mit akar, de abszolút kinyitja felénk a kommunikációt, tehát nem csak az enyém, hanem szerintem a többi színésznek is ott vannak benne a gondolatai, illetve az érzései, és amit tud, az bele is szokta rakni. Akkor, hogyha a helye van, amúgy nagyon jól csinálja, mert hogyha nincs, akkor szépen kikerüli az ötletet. És nagyon jó, tetszik, igen, és hogyan oldjuk de meg. De menjünk tovább, tehát hogy igen, ő látja kívülről, és ezt nem szabad elvenni. Tehát, hogy az a bizalom, és én azért hívtam őt, mert teljes mértékben megvan benne a bizalmam, hogy amit lát, azt jól látja, és jól vezeti. Tehát az nem kérdés, hogy az működik. Onnantól kezdve meg, hogy ötletelünk, egy színház csinálás ilyen, és ez most tényleg ilyen csúnya szó, de így működik. Tehát ezt csinálni kell, ezt bele kell rakni. Senki sem hiányzik egy darabból, tehát amikor én is rendezek, akkor is az van, hogy nem egy ilyen közlekedésrendészet van, hogy gyere jobbról, menjél balra, hanem együtt gondolkodunk, benne vagyunk mindannyian. Az egy dolog, hogy persze a rendezőből fakad minden, meg az alkotótársakból, és ők hozzák az ötletet, de a tovább gördítés, tehát mindenki benne van, de nem csak a színészek, a hangosítónak is vannak kreatív hozzászólásai, meg a világosítónak is, tehát hogy tényleg egy idő után az ilyen alkotás, de majd javíts ki, Orsi, hogyha te nem így látod, de szerintem ez egy ilyen összmunka lesz, és szerintem ettől él, és ettől működik. És tök jó, hogy azok a célok, amiket hoznak az alapalkotócsapat, a kiinduló alkotócsapat, azzal tudunk menni, és azzal lehet is. És akkor innentől már igazából egy közös gondolkodás, egy brainstorming.
Egy dolog jutott az eszembe, hogy ugye már mindannyian túl vagyunk a 10-es és a 20-as éveinkkel, tehát nem sértek meg senkit. Szóval, hogy ugye mondom, az én filmélményem, ezt mondjuk szerintem egy 10 évvel ezelőtt, most nem tudom pontosan mikor jött a történet, de szóval akkor is nagyon, nagyon erősen hatott rám a történet. Arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek most, aki most 16 éves, az még Z-generációs. Egy Z-generációs, vagy akár egy Y-generációs, hogy látja ezt a történetet? Mert én a magam X-ével érem tudom, hogy hatott. Már nem is ti, a ti emléketek, meg a ti saját személyes élményetek a történettel, hanem az, aki ide bejön. Az mit vehet le ebből? Tehát mondjuk egy mai középiskolás biztos, hogy másképp értelmez, mint én, vagy akár te, Orsi, vagy akár Réka.
Nekem erről az jut eszembe, hogy bár pont ez a regény, ez nem, tehát hogy ez szerintem 2000-es évek elejé, tehát még nem is pont mostani, De ugye, mivel a közeljövőről is szól, és most pont a generációt behoztad, hogy az XZ generáció, meg kicsit a még fiatalabbak, már sokkal társadalmilag érzékenyebbek, így általában a jövőjükre nézve, és hogy amellett, hogy szerintem a szerelmi háromszögek nagyon izgalmasak, a álmodozóktól kezdve az utas és holdvilágon át. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek annyira, amikor három ember között van valami konfliktus, ez valahogy, én azt gondolom, hogy ez generáció függetlenül tud nagyon izgalmas lenni, tehát ez az egyik része. A másik része, hogy tényleg van olyan, tehát kb. 30 éves korukig követjük ezeket a szereplőket, tehát pont belátható még szerintem, tehát pont az, amivel még tudnak azonosulni. Másrésztről meg a mögötte lévő jövőre utaló kritika, ami benne van ebben a regényben, ezzel szerintem eléggé tudnak menni a fiatalok. Meg hát nyilván mindenkit foglalkoztat az, hogy meddig fog élni, hogy tölti ki azt az időt, amit él, hogy mennyi ideje van a érzelmekre, a szerelemmel foglalkozni. Tehát ezek annyira ilyen alapkérdések, hogy talán a kamaszoknak eléggé. Tehát, hogyha belengedik magukat, akkor szerintem tudnak vele menni.
Csak annyi kiegészítésnek, hogy amennyire fiktív a történet, annyira valóságos is, és szerintem is pont azokat a témákat érintjük, ami nem csak a felnőtteknek, de a fiataloknak is nagyon izgalmas kérdések, és itt tényleg nem kanyarodhatunk el attól, hogy azért ebben a korban nagyon is fontos ez a párválasztás kérdés, meg hogy a barátom nem barátom, vagy hogyha pont ugyanazt a embert nézzük ki a barátommal egyszerre, hogy ezt a konfliktust hogyan kell kezelni, mert ez egy osztályban, szerintem egy gyakori helyzet, hogy a menősrácra pont mind a kettő barát rákattan, és hogy ez hogyan lehet ezt a konfliktus kezelni. Tehát ezek nagyon ismerős szituációk ebben a korban is, és szerintem pont ettől működik, mert embereket fognak látni a színpadon, attól függetlenül, hogy ők különleges emberek, és ez persze kiderül majd a történet folyamán, hogy mitől is olyan különlegesek, de attól függetlenül nagyon lehet velük szerintem azonosulni és menni, pláne azért, hogy nagyon sok korosztályon végigmegyünk és ívelünk a karakterekkel, tehát tényleg több korosztálynak is tudjuk pont emiatt ajánlani, és ezért gondoltam azt, amikor bekerült ez az előadás a repertoárunkra, hogy ez felnőtt is és ifjúsági is, mert pontosan olyan kérdések vannak, ami az egyik korosztálynak és a másik korosztálynak is tud adni valami pluszt, és előrébb tud dőlni, amikor számára érdekes helyzet történik. Tehát, hogy mikor, melyik helyzetben vannak, vagy melyik élethelyzetbe kerülnek a fiatalok, és szerintem minden korosztálynak tud adni 16 éves kortól ez a történet.
Még említsük meg a három színész társadat a darabból.
Ugye, mint említettem, én Émit játszom, és mellettem még partnerként a háromszög két másik csúcsát, Livet Mészáros Pancsa alakítja, illetve hát a háromszög csúcsát, ha fogalmazhatok így, Tomit Sóvári Csaba. Mi lennénk a különleges diákok, és mellettünk van egy nagyon különleges szerepkör, viszont ő képviseli, azt hiszem, ha fogalmazhatok így, a normális embereket, aki több karaktert is megszemélyisít az előadás folyamán, ő pedig Nánási Ágnes.
Tehát akkor február 22-én, illetve 2-től, akkor szerintem egy nagyon izgalmas és egy tényleg rendhagyó előadás. Invitálunk mindenkit ide a Harlekin Bábszínházba, ne engedj el. Hát jöjjön el mindenki. Fodorosi, Szücséka, köszönöm szépen, és sok sikert nektek.
Köszönjük szépen, és sok szeretettel várunk mindenkit.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!